Amen.
Szentile Úristen, áradsz rám teljesen, mennő fényességedet, mennő fényességedet.
Szívünkbe, hogy teljes szeretettel tudjunk feléd fordulni, téged szolgálni és téged szeretni. Köszönjük, hogy gondot viselsz ránk, és köszönjük, hogy ismered életünk minden fájdalmát, és szíveden hordozol bennünket, hogy megváltozzon az életünk, és teljes lélekkel tudjunk téged imádni és szolgálni. Amen.
Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az örömmel te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Először mondom néhány címet, testvérek. Kormos Valéria, végtelen fogjai. Aki föl akarja írni, tehát Kormos Valéria, a végtelen fogjai. A másik a gróf Monte Cristo. A harmadik Áron Beck, a gyűlölet fogságában. Monte Cristo-t olvasta mindenki, ugye?
Igen, zöldök is.
Jó.
Mondja? A második
könyvet. Kertész Erzsébet az első, a végtelen fogjai.
Kormos
Valéria, igen. Kormos Valéria.
És a második?
Második a Monte Cristo. És a harmadik Áron Beck, pszichológus. A gyűlölet fogságában. A Monte Cristo-t emlékszünk rá a filmből is, meg a könyvből is, aki olvasta, hogy a bosszúállásnak a minta példája, hogy ártatlanul börtönbe zárták, és 20 év után sikerült kiszabadulni a börtönből, megszökni, és akkor föl megtalálta azt a barlangot, ami kincseket rejtett, és gazdag ember lett. És a pénz eszközeivel végre tudta hajtani azt, hogy bosszút álljon, vagyis akik őt börtönbe küldték igazságtalanul, azokat ő küldte börtönbe, és így megbosszulta az ő életét és szomorú sorsát. Az Áron Beck pedig az a amerikai pszichológus. Nem megy?
Picit közelebb vagy a szárthoz, mert minden második szót halljuk.
Igen. Minden második szót hallják. Az rossz, rossz, lehet az ellen, mind gondoljátok. Ért valaki ilyen?
Nem, erősen nem kell beszélni.
Hát ennél erősebb, amikor itt van az óromnál, már nem. Hát lehet, hogy romlik az elem, akkor majd ki kell cserélni. Tehát a gyűlölet fogságában azt említette meg, hogy sok minden betegséget le tudott már győzni az ember, de a legnagyobb betegséget, a haragot és a gyűlöletet nem tudta legyőzni, mert akár nézünk keletre, nyugatra, északra, délre, mindenütt véres bosszúállásokat látunk, mindenütt haragot, háborút, és a külön kiemelte a ruandai vérengzést. Talán emlékeztek rá újságokból, vagy információkból, hogy a 80-as évek vége felé, tehát 90 éves évek elején történt ez, hogy a huszit és a tuszik és a hutuk egymással összevesztek. És mit gondoltok, mi volt ennek az eredete? Az, hogy a hutuk kicsit intelligensebbek voltak, mint a tuszik, és 100 évvel ezelőtt a gyarmatosító a hutikból emelték ki azokat az embereket, akik a különféle adminisztrációs feladatokat ellátták. Lehet, hogy egy kicsit vissza is éltek időnként a hatalmukkal, de lényegében a tuszik emiatt elkezdtek gyűlöletet ébreszteni, mert valaki ráébresztette őket erre a múlt sebeire, és utána meg akarták boszulni. És megjegyzi a pszichológus, és érdekes, hogy az illető kormányszervek nem vették észre azt, hogy megrendeltek Amerikából 30 ezer macsétát, ezt a bozótvágó kés, és az szépen jött a postán, és kiosztották a harcosoknak, és amikor egy meghatározott idő eljött, akkor lemészárolták a tuszikot. Tehát több tízezer vagy több százezer halottról van szó, és utána milliók. Beledobták a folyóba.
Millióról
van szó. Tehát egyszerűen egy ilyen ellenségkép, hogy a másik hogyan viselkedett az őseimmel 100 évvel ezelőtt, ez elindította a leggonoszabb cselekedetre. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy mi a harag, és mi van bennünk. Van-e bennünk harag? Van-e bennünk sérelem? Van-e bennünk gyűlölködés, amit nem dolgoztunk fel, amit nem bocsátottunk meg, amit nem vittünk az Isten elé? Gyere, Szilvi! Ja. Nem dolgoztunk fel, mert ez dolgozik bennünk. Tehát ezt mindig elfelejtjük, hogy a lelkünkben minden jelen van. Születésünktől vagy fogantatásunktól fogva minden itt van bennünk, és ezek dolgoznak, működnek, és amikor eljön az idő, akkor ezek működésbe lépnek, cselekszenek, vagy cselekvésre indítanak bennünket. Tehát nagyon fontos, hogy felfedezzük ennek a felelősségét, vagy komolyságát, hogy legyőzzünk minden haragot. Tehát ez a végtelen foglyai, amit először említettem, arról szól, hogy a 45-ben, amikor átvették az uralmat a másik oldal emberei, akkor összeírták azokat a fiatalokat, akiket elvittek munkára Szibériába. Tehát 16-19 éves fiúkról és lányokról volt szó. És 10 napig tartott az utazás. Képzeld el a téli hidegbe, Szibéria vonat útjain. Volt, aki egy-egy állomáson már meghalt és kitették a vonat mellé. és menj tovább a vonat. Tehát ilyen körülmények között 10 napig utazni, és ott pedig szén bányába, tehát a mostani problémás ország részt, a Donetsz, Ukrajna keleti része, ott voltak szénbányába, és naponta 25 mázsát kellett kitermelni egy-egy embernek. Napi 25 mázsa az egy családnak a téri tüzelője. És penészes kenyeret kaptak, meg répaleves ebédre, mert nem volt környéken semmi más lehetőség, és így voltak 3-4-5 éven keresztül. Úgy, amikor megjöttek haza, előfordult, hogy a saját szüleik nem ismerték meg, mert 30-40 kilót lefogytak, olyanok voltak, mint a csontváz. És megkérdezte az egyik ilyen részvevőt, a riporter vagy az író, hogy haragszik-e ezekre az emberekre. És azt mondja, nem, egyáltalán nem haragszom. Tehát most 80-90 éves korukban még éltek, és a riporter tudott riportot készíteni velük. Tehát annyira jó lelkűek voltak, és annyira megbocsátók, hogy nem volt bennük gyűlölet, elutasítás, bosszúálló gondolat, hanem kitartottak abban, hogy megbocsátották és élték az életüket. De a szülők viszont, azok megélték a haragot. Tehát amikor találkoztak azzal a kommunista bácsival, aki őket fölírta, hogy kit vigyenek Szibériába, akkor el lehet gondolni, hogy milyen indulat fogta el őket, hogy legszívesebben megverték volna őket. De nem lehetett, mert akkor kommunista diktatúra volt, és ha bármit tesznek ellenük, akkor börtönbe zárják őket. Tehát némán el kellett viselni az, hogy nincs semmi visszafizetés vagy bosszúállás, nincs semmi felelősségre vonás, és az ő lányukat, gyermeküket tönkretették ezek a szibériai évek. Tehát ez a harag sebei. Tehát ezért fontos, hogy felfedezzük, hogy mit csináljunk a haraggal, vagyis azzal az emberrel, aki tönkretette álmainkat, tönkretette a terveinket, tönkretette a családi életünket, megnyomorított, megalázott, félelmeket, szorongásokat hozott létre, megfenyegetett. Tehát ez mai probléma is. Nem akarom most megmondani, hogy ki az a népcsoport, amely ma is fenyeget és szorongatja azokat a falvakban levő embereket, akik 2-3 emberként vannak ott egyedülállóként, és időnként meglopják őket, kirabolják 100 forintért, szóval elképesztő dolgok vannak a keleti ország részben. Tehát van miért imádkozni magyar nép meggyógyulásáért, van miért imádkozni a múlt sebeinek gyógyulásáért. Lehet, hogy neked pontosan nincs ilyen harag, de a szüleidnek vagy rokonaidnak lehet, és ezek is benne villóznak a légkörbe. Tehát ezek működnek. Tehát mindegy rossz levegő, mindegy rossz szennyezett levegő, van egy ilyen lelki levegő is, ami állandóan körülvesz bennünket. Azért van sok ember, aki alkoholista lesz, öngyilkos, stb. Tehát millió ilyen népbeli bűnök vannak, amik elharapoztak az országban, tehát ez egy fájdalmas dolog. Tehát kérdés az, hogy mit csináljunk a haraggal, az egyik az, hogy bevalljuk, hogy van bennünk harag. Mert az ember elfojtja, hogy nyugodt tudjon lenni az élete, nyugodtan folyjon, és nem akarja bevallani saját magának se, hanem csak ott elrejti a lelke mélyébe. Tehát bevalljuk, fölismerjük, megnevezzük, hogy én haragszom XXY-ra, haragszom erre is, erre az emberre, aki valamikor engem megbántott, megsértett, vagy tönkretett. A másik az, hogy megpróbáljuk Jézusnak felajánlani. Az imádságnál ugye tudjuk, hogy van kötött ima és van kötetlen ima. A kötött ima az, amikor a mi atyánkot, üdvözlégyet, rózsafüzért imádkozzuk. A kötetlen ima, amikor saját szavainkkal megformáljuk azt a kérést, vagy hálaadás, vagy dicsőítést, amit Istennek mondunk. Tehát ezeket a lelkisebbek gyógyulásánál ezt a kötetlen, úgynevezett spontán imát kell nekünk begyakorolni, kialakítani, hogy megszólítsuk Istent, aki lát bennünket, szeret minket, ismeri az életünket. Minden embernek ismeri az életét. Tehát ezért fontos, hogy átadjuk Istennek, ami fáj nekünk. Mert ő együtt érez velünk. A szeretet által teljesen átérzi a mi sebeinket és fájdalmainkat. Tehát elmondjuk Jézusnak, hogy mi fáj, és kérjük azt, hogy gyógyítsa meg, szabadítson meg bennünket ettől a haragtól, gyűlölettől, nehezteléstől, távolságtartástól. Tehát az is a harag csoportjába tartozik, amikor azt mondom, hogy ezzel és ezzel az ember nem akarok találkozni. Ha meglátom az utcán, átmegyek a túlsó oldalra. Tehát ilyen is van. Tehát sokfajta harag, sokfajta fajtája van a haragnak, mondom a nehezteléstől, vagy a rossz indulattól, rossz kívánságtól kezdve, mindenfajta ilyen kerüléstől kezdve egészen a nyílt elutasításig, vagy veszekedésig mindenféle ilyen előfordul. Tehát kérni az Urat, hogy szabadítson meg. És a harmadik, a legutolsó, ami legnehezebb, kérni az ellenség szeretet kegyelmét az Istentől. Tehát amikor az Úr Jézus a kereszten azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, akkor ez a szeretet hősiességének a tanúságtétele, bizonysága, mert Jézus nem csak megbocsátott, hanem szeretete hívta föl az Atyát, hogy szeresse ezeket, akik őt ennyire tönketették, megkorbácsolták és keresztre feszítették. Tehát mi is egyesülhetünk Jézusnak a lelkével, amikor így ezen az imán vagy sérelem dolgozunk, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát Jézussal együtt elmondjuk az illető nevét, hogy László, vagy Margit, vagy Mária, én megbocsátok neked, és elmondom Jézus kereszten való imáját, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és kérem a segítségedet, Uram, hogy ezt szívemből ki tudjam törölni, és szeretettel tudjak válaszolni, amikor kapcsolatba kerülök vele. Tehát a lényeg az, hogy nem szabad megőrizni a haragot. Volt egy gépészmérnök, aki összegyűjtött több évi fizetését, hogy a lányának az esküvőjére egy lakást vegyen számára. Egy évvel előtte határozta ezt el, és jött az egyik régi barátja, aki azt mondta, hogy szeretnék segítséget kérni, mert egy vállalkozásba kezdek, és 30 millióra lenne szükségem. Annyira régi jó barát volt, hogy azt mondta, hogy jó, kiveszem a bankból, és odaadom neked, vagy a te számládra átutalom. És fél év után, amikor esedékes lett volna, hogy visszafizesse, akkor nem volt semmi reakció, és kapott néhány nap múlva egy levelet Dél-Amerikából, hogy ne haragudj, de a vállalkozásom csődbe jutott, nem tudom visszafizetni az elkért összeget, én maradok itt Dél-Amerikában. Ez annyira meggyötörte ezt a gépészmérnököt, hogy nem tud se aludni, se élni, mert nem csak az, hogy a lányának nem tud lakást venni, hanem ez a csalódás, hogy a legjobb barátja ennyire átverte, és ennyire kihasználta, ez megterhelte a szívét. És egy év múlva meghalt. Belehalt ebbe a szomorúságba, a keserűségbe. Tehát, ahogy az egyik pszichológus mondja, a harag, mint a sav, kimarja az ember lelkét. Mert állandóan dolgozik, éjjel-nappal, akár alszunk, akár dolgozunk, a harag itt van bennünk, ha nem dolgozzunk fel. Tehát itt van a hitnek, a keresztény hitnek a fontossága, hogy Jézus kegyelmével meg tudjuk oldani, fel tudjuk oldani, és a megbocsátással. Hát ezért fontos, hogy kérjük Isten kegyelmét, hogy meglássuk, hogy milyen harag van bennünk. Kérjük Isten kegyelmét, hogy legyen erőnk a szeretet szavait kimondani. Egy 17 éves fiú a szülei vallásos életét egy idő után nem fogadta el, és elköltözött a szüleitől, és egy bandába, egy társaságba került, akik loptak, csaltak, kábítóztak, tehát mindent kipróbált 17 éves fejjel, és megvetette a vallásosságot a szüleit. És két évig volt ennek a bandának a tagja, amikor kicsit megbetegedett, és vágyott vissza a rendbe, a szeretetbe, a békébe. És telefonált a szüleinek, hogy szeretnék visszamenni hozzátok. Szülei elfogadták, ápolták, gyógyították, jól tartották, és 2-3 hónap múlva felerősítették, és rendbe hozták. És akkor ez a fiú is úgy örült az új életének, de amikor egyszer este hazajött, akkor az utcán találkozott egy régi bandatagval, aki italos volt, belekötött, és a veszekedés folyamán előrántotta a kését, és hátba szúrta. És akkor összeesett, és ő fiú elfutott, kijött a mentő, mert valamelyik járókelő telefonált, és akkor még annyi ereje volt, hogy megmondta a szüleinek a címét, meg a telefonszámát a mentősnek, bevitték a kórházba, szülei siettek oda, és a karjuk között halt meg. És az édesapa annyira megrendült, és hogy szeretett fiúkai most ott volt a családi közösségbe, elveszett, annyira megrendült, hogy szinte nem tudta, hogy mit tegyen. És mert a fiút fél év után kiengedték a börtönből, mivel ittassan ő követte el ezt a bűncselekményt, és állítólag megbánta. Attól kezdve a férfi mindig járt a bíróságra, ügyvédekhez, újságírókhoz, hogy zárják be ezt a fiút legalább egy 10 évre, hogy megértse a súlyát a cselekedetének. De mindenki elutasította, nem fogadták el a gondolatait, és magába dühöngött éjjel-nappal, hogy hogyan tudná megbosszulni a fiának a halálát. Végül eljutott egy imacsoportba, akik imádkoztak érte, hogy bocsásson meg, és azt mondta, hogy lehetetlen, nem bírom megtenni. Végül újra imádkoztak, és azt kérték tőle, hogy legalább azt engedje meg, hogy Jézus megbocsásson a gyilkosnak, de az ő szívén keresztül. És ezt megengedte, és akkor már a szíve föloldódott, és behatolt az isteni kegyelem, és végig teljesen meg tudott bocsátani. Tehát az imádság és a hosszú közösségi segítség tudta rendbehozni a lelkét, mert különben tönkrement volna az egészsége. Tehát ezért fontos az imádság, fontos a testvéri közösség, fontos az imacsoport, fontos ezekkel találkozni, mert így tud az ember gyógyulni. Az ember lelkének meg kell gyógyulni minden sérüléséből, mert azok állandóan működnek bennünk, és negatív erőket hoznak fel. Tehát a harag ára tulajdonképpen mi magunk vagyunk. Ugye a pajzsmirigy, ahogy mondja az egyik orvos, a pajzsmirigy megnövekszik a harag miatt, és szív problémákat és vérkeringés problémákat hoz létre, és előbb-utóbb fölemészti a szervezetünket. Tehát pontos élettani következménye van, hogyha haragunkat nem tudjuk, vagy nem akarjuk legyőzni. Most van egy olyan helyzet is, amikor visszaélnek a megbocsátással, vagy visszaélnek a hatalmukkal. Tehát ez lehet egy olyan munkahely, ahol a főnök állandóan támadja a beosztottait. Megalázza és cikizi, mindenbe beleszól, egyszerűen kellemetlen helyzetet teremt, és nem lehet elmenni, pontosabban nem akar az illető elmenni, mert ott már megismerkedett a munkafolyamattal, szereti a munkát, de ezt a főnököt nem tudja kikerülni. Tehát ez egy keresztút, amit minden nap csak imádsággal lehet megoldani, és megbocsátással. Tehát nem engedni, hogy az ember húskomor legyen, keserű legyen, hanem minden nap megbocsátani, és minden nap felajánlani. Péter megkérdezte Jézust, hogy hányszor kell megbocsátani, és emlékszünk a jelenetre, Jézus azt mondta, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Vagyis bármikor, vagyis mindig meg kell tudni bocsátani, nem szabad megőrizni a szívünkbe a haragot, mert az tönkreteszi az Isten kapcsolatunkat is, tönkreteszi a lelki békénket is, nem tudunk nyugodtan imádkozni, vagy bármit csinálni, mert mindig belülről mar bennünket, és izgat a bennünk levő harag. Tehát hiedelmeknél is le kell rántani a leplet a hamis hiedelmekről. Tehát például egy férfi azt mondja a feleségének, hogy édesem, nem jövök vacsorázni, mert a barátaimmal töltöm az estét. És a feleség arra gondol, hogy most megveti az én vacsorámat, biztos rosszul főztem neki, most nem is szeret engem, és így elindul a harag, és másnap veszekszik a férjével, ahelyett, hogy nem képzelődne, hogy mit gondolt a férje, hanem csak egyszerű baráti találkozóról van szó. Tehát sok esetben a hiedelmek, azok beleszólnak az ember gondolkodásába, hamis hiedelmek, és a másikat megbélyegzik, és elutasítják. Tehát téves megítélés és a felnagyítás, az tulajdonképpen helytelen dolog. Egy anyának lehet, hogy rosszak a gyermekei, és elkezdi önmagát vádolni, hogy milyen rossz anya vagyok, hogy nem tudtam megjavítani a gyermekeimet. És az önvárba belekeseredik. Ahelyett, hogy természetesen fogná föl, hogy a gyerekeinek van ilyen időszakok, amikor többet rendetlenkednek, mint kellene, de emiatt nem kell vádolni önmagát, hiszen mindent megtett addig is, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Előfordul az is, hogy egy jó induló házasságban elkezd a személyek közötti kapcsolat romlani. Tehát van olyan eset, amikor az édesanya a fiát állandóan vizsgáztatja, hogy milyen a feleséged. Jól főze, a ruhádat rendesen kimossa-e, rendesen takarítja-e a lakást, és így tovább. És ha a legkisebb hibát hallja, akkor elkezdi szídni a fiának az ő feleségét. Rosszabb esetben a fiú el is mondja ezt a feleségének, hogy aztán ő is keseregjen és szomorkodjon, hogy milyen helyzet alakult ki. És előfordult már többször, legalábbis hallottam, akik jöttek így gyúlni, meg egyéb beszélgetést csinálni, hogy elválasztotta az édesanya a fiát a feleségétől. És a feleségnek megkeseredett az élete, mert az állandó kritizálásba, önvárba esett, önmagát marcangolt, hogy tényleg én rossz feleség vagyok, és egy jónak induló házasság tönkrement. Tehát nagyon fontos, hogy legyünk önállóak, szabadok a házasságban, ne engedjük befolyásoltatni magunkat a szülőktől, barátoktól, mert akkor ennek is van lelki folyamata, sérülése, fájdalma, és az ember elveszíti a bizalmát a másikba. És ha ezt elveszíti egyszer, akkor annál rosszabb már nincsen. Ugyanakkor a valós események miatt is a támadás az problémát jelenthet. Egy édesapa megszerelte az autóját, és a 4 éves kisgyerek nem vette észre, hogy az autó hátsó részébe ott játszogat. Interneten olvastam, és utána az édesapa rükvercbe kapcsolta az autót, és halálra gázolta a saját 4 éves kisgyerekét. Iszonyatos fájdalma volt neki is. A feleség, aki kijött és látta, elkezdett kiabálni vele, hogy mit tettél a gyermekeddel, és ettől kezdve egy állandó vádaskodás. Hogy ne, te voltál a hibás, miért nem vigyáztál rá, te voltál a hibás, mert miért nem néztél hátra, és így tovább. Éveken keresztül gyötörték egymást, amíg lassan-lassan meg tudtak bocsátani. Tehát a házasságban előforduló problémák, fájdalmak, balesetek miatt nem szabad vádaskodni. Le kell győzni a vádaskodást, megbocsátani Jézus kedvéért, engedni, hogy a szeretet minden nap újjászülessék a házas felek szívében, akkor tudnak igazán szilárd kapcsolatban megmaradni. A közös imádság nagyon fontos a gyógyításnál, mert hiszen előfordulhat az, hogy nem tudják megfogalmazni egymás előtt se a problémát, ilyenkor legjobb Jézus felé közösen megfogalmazni, és utána egymás felé is jobban tudnak feloldódni, és egymással is megbeszélni. Tehát főleg azt kell ilyenkor fölismerni, hogy tudatosan nem akar a másik rosszat. Tehát olyankor különösen fontos, hogy ne terheljük a lelki ismeretét, amikor létrejött egy baleset, vagy probléma, vagy hanyagság, mert hiszen véletlen esetek bármikor előfordulhatnak. Akár úgy, hogy nyitva hagyja a gázcsapot, vagy a égő gyertyát a függönyhöz viszi, ami volt most nem régen, és begyulladt az egész ház, és a járóképtelen anyuka benn égett a házban. A lány meg kisétált a házból. Tehát nagyon borzasztó dolgok történnek napról napra, de ez mind ott annak a gyökere van, hogy nincs szeretet, nincs figyelem egymásra, nincs törődés a másikkal, nem akarják felelősséget vállalni a másik életéért. És utána a gyereknevelésnél pedig a hajszoltság, hogy állandóan hajszolt munka van, és utána nem érnek beszélgetni, nem érnek rá szeretetet kifejezni, és a gyerek úgy érzi, hogy a szülei nem is értik őt, nem is szeretik, és elkezd az utcára járni, és az utcán keres partnereket, barátokat, akik nem szeretetből, hanem haverságból engedik, hogy melléjük szegődjön, és beleviszik mindenfajta rosszba. Tehát értékes a másik ember, értékes a családtag, vigyázni, szeretni, törődni vele, időt adni neki, akkor tudunk harmonikusan és békében élni. A csoport megbeszélésnél ilyen kérdésekre keresítjük a választ. Van-e bennem harag, amelyből szeretnék meggyógyulni? Tehát van-e bennem harag, amelyből szeretnék meggyógyulni? Második. Kész vagyok-e megbocsátani és új szívet kérni Jézustól? Kész vagyok-e megbocsátani és új szívet kérni? A harag vagy a gyűlölet óta vannak-e testi fájdalmaim? A harag vagy a gyűlölet óta vannak-e testi fájdalmaim? Mert ez még a témának a második kifejtése. Mary USA nővér írt egy könyvbe a gyógyulás rejtett forrásai. Tehát ő ennek a szakértője, azt hiszem pszichológiát is végzett, ő feldolgozta a tapasztalati alapján, hogy milyen betegség, testi betegség jöhet a harag elindulásától a szervezetünkbe, és hogyan kell azt gyógyítani. Néhány darab még van belőle, hogy akinek nincs meg, annak ajánlom ezt is. Tehát a gyógyulás rejtett forrásai, Mary USA nővér, indiai nővér, Indiában él, többször volt itt Magyarországon lelki gyakorlatot tartani, és ez az egyik lelki gyakorlatának a szövegkönyve. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.